Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon nagy örömmel, nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Szép nyári vasárnap reggelen. Dicsérjük Istent a 488. énekünk első, második versével. Szent vagy, szent vagy, szent vagy. Készítjük a szívünket Isten igéjének, üzenetének a befogadására, és az új énekeskönyvünk 157. énekét énekeljük, Őrhelyemre állok.
Helyemre állok, megállok a bástyán, hallgatom, hogy mit szól Isten hangja hozzám. Úgy vágyom megállni előtte, úgy vágyom meglátni arcát. Szúgását, hallani hangját, igazságot szóló Atyának szavát. Úgy vágyom megállni előtte, úgy vágyom meglátni arcát. Hófehér haját, izzó szemét, tűz tekintetét. Úgy vágyom megállni előtte, úgy vágyom meglátni arcát.
Szent az Úr,
halleluja,
Isten igéjét olvasom, a Jelenések könyve 5. fejezetét. Itt láthatjuk leírva valóban ezt a mennyei Isten tiszteletet. És láttam a trónon ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve, és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette: ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit? De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És keservesen sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsem. Ekkor az egyik vén így szólt hozzám: ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trón a 4 élőlény és a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megölnek, 7 szarva volt és 7 szeme. Az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament és átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből. És amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknek hárfa volt, és aranypohár tele füstölőszerekkel, a szentek imádságai ezek, és új éneket énekeltek eképpen: méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és ami Istenünk papjaivá és országa népévé tetted őket, és uralkodni fognak a földön. És a látomásomban sok angyal hangját hallottam, a trón, az élő lények és a vének körül, számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt, és így szóltak hatalmas hangon: méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: a trónon ülőjé és a bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. A 4 élőlény így szólt: ámen. És a vének leborultak, és imádták őt. Gyertek, mi is boruljunk le, és imádjuk a megöletett bárányt. Ó, milyen csodálatos, Urunk, hogy János bepillantást kaphatott a mennyei Isten tiszteletnek a csodájába ezen a látomáson keresztül. És milyen csodálatos az, hogy ez a több ezer éves szöveg itt áll előttünk, és mi is bepillanthatunk ebbe a titokba, hogy ott van az oroszlán, aki a bárány. Köszönjük neked, Urunk, hogy megölettél, hogy vállaltad ezt értünk, hogy igen, ennek a világnak a terhe, nyomorúsága mind bele van írva ebbe a könyvbe, de te vagy egyedül méltó, aki ezt megoldod, feloldod, és aki nekünk szabadulást és utat készít. Ezt nagyon köszönjük ezt neked, Urunk. És most egy kicsit levesszük a tekintetünket a mennyről, és ide visszük a földre, ahol sok minden foglalkoztat bennünket, van bennünk aggódás, van bennünk öröm is, hála is. Vannak megoldásra váró problémáink, terheink. Vannak titkok, amiket nem értünk. Olyan szálak, amiben belegabajodva küzdünk. Drága oroszlán, drága bárány, hadd érezzünk téged ember Jézusnak, aki mellettünk állsz. és aki jól ismered a szívünknek a viaskodásait, a szívünknek a kétségeit, kérdéseit. Csak szeretnénk érezni, hogy itt vagy velünk, és ezen a földi vándorúton nem vagyunk egyedül. Köszönjük ezeket a kérdéseket is, amik nyitva tartanak te feléd, hogy vajon te mit akarsz nekünk üzenni, hogy vajon te hogyan látod a mi szívünket, a helyzetünket, az életünket, a kapcsolatainkat. Most így vagyunk itt ezen az Isten tiszteleten, nyitottan a kérdéseinkkel te feléd, Urunk. Várjuk igédnek az üzenetét, szent lelkednek megerősítő, bátorító szavát. Dicsőség neked, hogy szólsz hozzánk. Amen. Szent vagy örökké, Atya Úristen, ezt énekeljük a 241. énekünk első, második és harmadik versét.
Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Az előbb felolvasott ige szakaszból szeretnék csak szemelvényeket újra olvasni. Ezek többnyire a dicsőítő imádságok, amelyek elhangoznak a különféle teremtményektől. És amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa volt és aranycsésze, tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek. És új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá és papokká tetted őket, ami Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. A királyi széken ülői és a bárányi, az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Azt a címet adtam ennek a mai igehirdetésnek, hogy a dicsőítés kiváltsága. És amikor ezt mondom, akkor már benne cseng ez a furcsa szó magában a címben is, a dicsőítés. Isten dicséretének a témájával foglalkozik ez a mai igeszakaszunk, és hadd mondjam azt, hogy hát Számomra is egy ideig megosztó kérdés volt ez, és tudom, hogy talán közöttünk is lehetnek most is olyanok, akik számára maga ez a dicsőítés téma, ez még mindig picit megosztó kérdés. Miről is szól ez? Tegnap volt egy beszélgetésünk valakikkel, nálunk voltak éppen vendégségben, és az a valaki, aki éppen beszélt nálunk, elmesélte azt, motorral érkeztek, és elmesélte azt, hogy hát egy közelmúltbeli kaland során hogyan lett ő neki igaza, és hogyan mutatta meg valakinek, akivel éppen ilyen vitatkozásban volt, hogy ennek a másik valakinek a saját motorja, ha jobban vezetni, mi mindenre lenne képes. És hát elmesélte azt, hogy hát ott hitetlenkedett egy picit a motor tulajdonosa, hogy az ő motorja is képes lenne olyan sebességgel bevenni kanyarokat, vagy nem tudom, úgy manőverezni, és az illető azt mondta, hogy hát akkor próbáljuk ki, akkor fölült a motorra, a motor tulajdonosát fölültette saját maga mögé, és hát adott a motornak a kanyarokban. Úgyhogy hát na, amikor megérkeztek, volt néhány necces szituáció, amikor megérkeztek, akkor hát remegő lábbal, halálfélelemmel szállt le a motor gazdája a saját motorjáról, és hát na, szóval, hogy miközben ezt mesélte az illető, egy ilyen szelíd mosoly megjelent a szája sarkába, és a felesége ott ült mellette, és így sokat mondóan csak így megveregette a vállát. És akkor mindenki érezte, hogy na, egy picit akkor ez túlzás volt, hogy túl sok volt egy picit a tömmilyen füst, most már csípi a szemünket. Hát sokszor ezt ugye másokon észrevesszük, magunkon nem mindig, de valójában nagyon sokszor hát vagy szembesítenek vele, vagy esetleg utólag visszagondolunk egy beszélgetésünkre, akkor észreveszünk, hogy hát igen, azért tettünk azért, hogy dicsérjenek. Sokszor egyébként akkor, amikor már megdicsértek, akkor elkezdünk szerénykedni, nem, biztos nem. És akkor mi van mögötte? Annyira jól esik, mondjad még, kicsit legyezgesd a hiúságomat még. Nem mindig veszük észre, hogy mi hogyan harcolunk a dicsőségért, a másikon látjuk, és hát meg is ítéljük egyébként, hogy nem mondhatjuk, hogy egy nagyon vonzó tulajdonság lenne, amikor valaki utazik a dicsőítésre, a dicséretre. Kiszúrjuk és rossz halljuk, hogyha valaki saját magának akarja ezt megszerezni, és mégis az igénk valahogy ehhez a témához vezet minket ezen a mai délelőttön. Úgy tűnik, hogy Isten pedig nem tagadja meg a dicséretet. Sőt, a Szentírás egyébként beszél is erről, nagyon határozottan és sok helyen, hogy Isten számára ez fontos. Olyannyira fontos, hogy valójában ezért alkotott meg bennünket. Több igét lehetne itt olvasni, csak egy-két mondatot olvasok az Ézsaiás könyvéből. Mikor Isten arról beszél, hogy hát ő új dolgokat fog cselekedni az ő népe életében, ezt mondja, ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok, még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában, és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek. A népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. Isten ezért formálja a saját népét. Így tekint rá. Ők az én népem, arra alkottam őket, arra hívtam el őket, hogy hirdessék az én dicséretemet. Több helyet lehetne még a Szentírásban említani, hogy Istennek ez mennyire fontos, és hogy valójában nekünk igazából mondhatjuk, hogy így hozzátartozik a rendeltetésünkhöz az Istennek a dicsérete. Furcsa ez a gondolat, mert tényleg mi máshonnan nézzük ezt. A mai kultúrában ez inkább ilyen megosztó téma, és hát, mikor felnőttek beszélgetünk, akkor tudunk uralkodni az érzéseinken, és talán csak csöndben magunkba hümmögünk, de amikor hittanórán előkerül ez a téma, ott nagyon parázs beszélgetések szoktak alakulni, és előttem vannak ilyen konkrét mondatok, hogy gyerekek kifakadnak, és azt mondják, hogy hát hogy? Hát ilyen beképzelt lenne? Én nem ilyennek képzeltem, ez annyira furcsa. És hát a gyerekek kimondják azt, amit lehet, hogy mindannyian valamikor éreztünk, vagy talán még most is érzünk ezzel a témával kapcsolatban. És érdekes egyébként megfigyelni, hogy Jézussal sokkal könnyebben tudunk azonosulni. Nem? Amikor ő rá gondolunk, akkor mindig megjelenik előttünk a kis szegényes ruhájába, ahogyan szolgál, másokért él, alázatos, ő mindig a sor végére helyezi saját magát, hogy másoknak szolgálhasson. Hát hogy jön ide a dicsőítés? Itt, amikor a dicsőítésről van szó, valójában tényleg Hajnalka már az imádságban említette, hogy János apostol kap egy bepillantást a mennybe. Mi történik ott? És hát ugye a Jelenések könyve a maga képes nyelvével nem mindig könnyű olvasmány, de amit a képekből is megértünk, az az, hogy hát valójában nem is csak mi dicsőítjük az Istent, hanem azt látjuk, hogy itt egy egész komoly, ünnepélyes ceremónia van tulajdonképpen. Egy monumentális liturgiáról van szó, ahol nagyon különös megjelenésű angyalokról olvasunk, akiknek tulajdonképpen ez a szolgálata, hát időn kívül nehéz mondani, hogy 0-24, de hogy valójában állandóan ez az ő szolgálatuk. Az Isten jelenlétében állnak és dicsőítik őt. Amit énekeltünk egyébként, szent, szent, szent vagy, szent vagy, szent vagy, ez is egy ilyen látomásból vett angyali ének, amit mi is együtt éneklünk, és tulajdonképpen bekapcsolódunk vele a mennyei Isten tiszteletbe. Olvasunk itt ebben a látomásban ezekről a különös angyalokról, akik hivatásszerűen dicsőítik az Istent, és aztán pedig olvasunk emberekről, 24 vén, akit itt említ az apostol, akit lát, szintén a Jelenések könyve képes beszédéből következtethetünk arra, hogy itt hát igazából a számok nagyon fontosak. Az Ószövetségben 12 törzse volt Izrael népének, a választott népnek, az Új Szövetségben 12 apostola volt Jézusnak. Valahogy ezt akarja kifejezni, hogy az Isten teljes népe, az ószövetségi, újszövetségi népe, mindenki, aki Jézus megváltotja, ott van és bekapcsolódik ebbe a dicséretbe. És mondhatjuk, hogy hoppá, hát akkor itt rólunk is szó van. Igen, hát hol is vagyunk most? Isten tiszteleten vagyunk. Most mondhatjuk azt, hogy igen, mi is ott vagyunk ebben az elhívott csapatban, és éneklünk az Istennek, hallgatjuk az ő szavát, élvezzük az ő jelenlétét, még hogyha nem is mindig ennyire tudatosan lépünk be, de most, amikor ez az Isten tiszteletnek a fő témája, akkor jó is, hogyha tudatosítjuk magunkba, hogy igen, tulajdonképpen ezért jöttünk be a templomba, ezért vagyunk itt, az Isten dicsőíteni, bekapcsolódni abba az Isten tiszteletbe, ami nélkülünk is egyébként zajlik a láthatatlan, számunkra láthatatlan világban. És nagyon jó ezt látni, hogy mindenkinek van ott helye. Nem csak azoknak, akik szépen tudnak imádkozni, nem csak azoknak, akik mindent tudnak már az Istenről, és aztán jó ki is tudják mondani, hanem van ott helye annak, aki most kezdi a hívő életet, aki esetleg csomó mindent még nem is ért az Isten dolgaiból, vagy csomó mindenben félreismerte még az Istent, vagy nem tudja, hogy bizonyos dolgokban milyen az Isten, vagy miért ilyen az Isten. Mondhatjuk azt is, hogy lehet, hogy valamikor már esetleg megértettem, hogy sok mindent az Istenből, de jött egy olyan krízis az életemben, hogy most, mintha elbizonytalanodnék mindenben. Hogy mondjam ki azt, hogy az Isten jó? Mondhatom ezt akkor, amikor tragédiák vannak, amikor halálesetek vannak körülöttem, amikor megrogyan az egészségem, amikor égbe kiáltó igazságtalanságok érnek kapcsolataimban, vagy munkámban, szolgálatomban. Mondhatom én azt, hogy az Isten jó? És hát sorolhatnánk még, hogy hányféle akadálya lehet annak, hogy őszinte szívvel teli torokból énekeljünk az Istennek, de mégis valahol ott van ebben a képben, hogy mindenkinek ott van a helye. Mindenkinek ott van a helye az Isten dicsérő társaságban. És hogyha ez kevés lenne, hogy minden Krisztusban megváltott ember is ott van. Azt mondhatjuk, hogy ahogy így olvassuk, egyre többen kapcsolódnak be ebbe a kórusba. Legvégül minden teremtmény megszólal. Mindenki, az egész teremtett világ. Élők és élettelenek is. És eszünkbe jut az újszövetségi ígéret, hogy hát Krisztus nevére minden tér meghajol. Mennyeieké, földieké és föld alattiaké is. Hát ez egy igazán nagyszabású ünneplés. Mi a dicsőítés valójában? Hogyan is képzeljük el? Tudjuk, hogy vannak olyan istentiszteleti részek, amikor azt mondjuk, hogy na most dicsőíteni fogunk. Akkor sokat éneklünk egy húzamba. Ez a dicsőítés? Hát igen, azt mondom részben. Sokan azt mondják, hogy hát nem szavakkal kell ezt csinálni, hanem az Isten dicsőségére kell élni. Ez a dicsőítés? Hát igen, ez is. Többféle eszköze van az Isten dicsőítésének. Lehet az életvitelem, hogy ahogyan élem az életemet, ahogyan rendezem a dolgaimat, az valahogy túlmutat a földi realitásokon. Amikor az ember boldogulhatna másképpen, és esetleg könnyebb lenne, vagy nem tudom, azt mondanák mások, hogy hát minden normális ember így csinálja, az Istenre nézve lehet, hogy mégis én nem megyek az árral, nem úszom az árral, hanem valami más utat járok. Jézus azt mondja, ha valaki első akar lenni közöttetek, akkor legyen mindannyiatoknak a szolgája. Hát ez nem tűnik annyira észszerűnek, vagy kívánatosnak, de hogyha ez az Isten útja, akkor én lehet, hogy tudom ezzel dicsőíteni őt tettekkel, életvitellel, viselkedéssel, de azt gondolom, lehet énekkel is. És azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jó, hogyha az imádságaimban is barátkozunk ezzel, vagy ismerkedünk. Tudom, hogy sokan gyakoroljátok, de hogyha gyakoroljuk is, akkor is ebben könnyű meglankadni. Könnyű elveszteni az embernek a lelkesedését. Jó, hogyha ezzel megismerkedünk, hogy hát tulajdonképpen, amikor dicsőítünk, az Isten ezt tesszük, hogy az, nem csak, hogy az Úrhoz beszélünk, minden imádság az Úrhoz való beszéd, akkor is, amikor elmondjuk a kéréseinket, amikor elmondjuk a hálaadásunkat, ez is az Istenhez való beszéd, miben más a dicsőítés. Nem csak az Úrhoz beszélek, hanem az Úrról beszélek az Úrhoz. Na hát ennek meg mi értelme? A beszéd téma tulajdonképpen ő maga, az ő személye, az ő tulajdonságai. Imádságban ez történik. A dicsőítésben ez történik. Ahogy nézzük itt ezt a mennyei Isten tiszteletet, valójában ezt látjuk, hogy az Úrról beszélnek. És hát nyilván lehetne sok mindent kérni, most, hogyha itt kéne egy listát írni itt a széken, ahol ülünk, szerintem egy elég hosszú listát tudnánk írni, hogy ha biztos vagyok benne, hogy az Isten meghallja, amit mondok neki, akkor én mit szeretnék elmondani? És hogy mi mindenre szeretném fölhívni a figyelmét, mi mindennel fejezném ki az aggodalmamat, mi mindennel kapcsolatban fejezném ki az aggodalmamat. Esetleg valamiben talán már megértettem az akaratát, talán nem tetszésemet is kifejezném, hogy nem, ezt azért nem. De hogy ő vele, ő róla beszélgessek, hogy ő kicsoda, milyen az ő személye, milyenek az ő tulajdonságai, hát ez tényleg ilyen, mintha nem e világról való furcsaság lenne. Majd szeretnék egy kicsit később erről, szeretném ezt a feszültséget egy picit feloldani. Viszont még mielőtt odáig elérnénk, azért csak néhány megállapítást hadd tegyünk. Amikor az Isten dicsérem azért, aki ő, meg amilyen ő, tulajdonképpen nem kell semmit csinálni, csak elmondani az igazat. Ez nem nehéz. Nehéznek tűnik, de valójában csak igazat kell mondani. Amennyire megismertük az Istent, annyira tudjuk őt dicsőíteni. Amit én pillanatnyilag most eddigi hitbeli életem során megértettem belőle, azt már el tudom neki mondani. Uram, én téged türelmesnek ismertelek meg. Dicsőítelek téged, Uram, mert te türelmes Isten vagy. Vagy Istenem, én téged nagyon kreatív Istennek ismertelek meg. Látom a te fantasztikus ötleteidet, ahogy mozgatod a szálakat, vagy ezt a teremtett világot, ahogy megalkottad. Istenem, te egy nagyon kreatív Isten vagy. Dicsérlek téged, mert te ilyen vagy. Furcsa talán, de hogyha elkezdjük, azt fogjuk észrevenni, hogy egyre jobban belejövünk. Valójában igazából csak az igazságokat kell az Istennel megosztani kell, furcsa az, hogy kell. Van rá szabadságunk. Kiváltságosak vagyunk, hogy az Isten jelenlétében szólhatunk. Hogy beszélhetünk hozzá, hogy beszélhetünk róla. Hogy állításokat fogalmazhatunk meg őróla. Mint hogyha egy picit mi minősítenénk a mindenható Istent. Ez érdekes. Ebben a tróntermi Isten tiszteletben valóban a báránynak a dicséretét olvassuk, és valójában tényleg csak az igazat mondják el, hogy mi történt. Maga a jelenet, ugye egy trónszéken ül valaki, hát a mindenható Atya Isten, előtte áll egy bárány, aki ráadásul olyan, mint akit megöltek, és azt látjuk, hogy egy kívül belül teleírt 7 pecséttel lepecsételt irattekercs van a trónon ülőnek a kezében. És egy angyal hatalmas hangon kérdezi, hogy ki méltó arra, hogy átvegye ezt az irattekercset, és feltöri annak a pecsétjeit. Mit jelenthet ez a kép? egy ókori hivatalos és ünnepélyes aktust jelenít meg, amikor egy ókori uralkodó társuralkodónak veszi maga mellé mondjuk a fiát, trónra ülteti maga mellé. Akkor van egy ilyen szimbolikus aktus, amikor ő fogja az országnak a törvénykönyvét, és átadja, ő pedig amikor átveszi az uralkodó kezéből, akkor tulajdonképpen ezt fejezi ki, hogy én garantálom azt, hogy mindazt, ami ebben megvan írva, azt érvényre fogom juttatni. Amikor a bárány, aki értjük a képet, hogy Jézus Krisztusról van szó, a Fiú Istenről van szó, az atyától átveszi a pecsétet, a pecsétekkel lezárt irattekercset, valójában ez történik, hogy ha ő ezt átveszi, akkor ezzel garantálja azt, hogy mindazt, ami ebben megvan írva, azt ő érvényre fogja juttatni. Ő maga, az ő személye a garancia arra, hogy ez meg fog valósulni. Az írásmagyarázók nagyjából egyetértenek benne, hogy hát itt a világ menetére vonatkozó terve az Istennek, az ő üdvözítő terve van benne. Ebben nagyon markáns helyet foglal az emberiségnek a megváltása, hogy az ember elszakadt az Istentől, az Isten pedig üdvözíteni akarja az embert. Hát ki az, aki ezt meg tudja tenni? Ki az, aki erre képes, hogy az Istentől elszakadt embert valahogy visszaszeresse, életre keltse a bűn halálából, és visszahozza az Istennek, mert újra megnyerje. Senki nem képes erre, egyedül egy valaki. És aztán utána, ahogy a Jelenések könyvét olvasjuk, nagyon sok számunkra is jövőben mutató téma vetődik föl benne. Amikor a bárány átveszi az irattekercset, akkor ezzel azt mondja, hogy nem csak, hogy az emberiség megváltását vállalom, hogy ezt a tönkrement kapcsolatot, ezt újra építem Isten és ember között, az életem árán, ezért megöletett a bárány, mert a kereszten a saját élete feláldozásával hagyja ezt végre, hanem arra is garanciát vállal, hogy az Isten végidőkre vonatkozó tervét is véghez viszem. Magyarul, akiket én megváltottam, azokat üdvözíteni is fogom. Azokat elviszem az én atyámnak az országába. Ezt mondja Jézus a tanítványainak, hogy az én atyám házában sok hely van, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És az is igaz, hogy az igazságszolgáltatást is érvényre fogja juttatni. Tehát igazából valójában csak az igazságról van szó. Az igazat mondják. És ez az Isten dicsérete. Praktikus is, amellett, hogy tehetjük, praktikus is próbálkoznunk a dicsőítéssel, mert amíg ez nem része az életünknek, addig valahogy mindig valamilyen módon magunk körül fogunk forogni. Szerintem mindannyian ismerjük ezt a tehetetlenséget, hogy be vagyunk zárva magunk is életébe, ami történik körülöttünk, az hat ránk, és mintha egy ilyen ördögi körben lennénk, hogy rosszul vagyok, ezért nem tudok teljesíteni, de mivel nem tudok teljesíteni, megint csak rosszul érzem magam, és imádkozom az Istennek, hogy annyira jó lenne, hogyha jobban mennének a dolgaim, de hát mintha nem sikerülne, vagy nem segítene az imádság sem, és éljük az életünket, és sebeznek bennünket is, meg mi is sebzünk másokat, és amíg itt tart az életünk, hogy nyalogatjuk a sebeinket, és mindig csak a megkönnyebbülést várjuk az Istentől, addig hát valahogy mindig magunk körül maradunk. Érdekes egyébként, hogy még valahol maga a hála is meg van kötözve ezáltal, amikor én megköszönöm a dolgokat, amiket Istentől kaptam, valahol még mindig ott, én vagyok ott valamennyire a középpontban, de amikor a dicsőítésbe beleengedem magam, az Istennek beszélek, az Istenről, akkor valahogy Isten kiragad ebből. És egy egész más szemléletet ad. Nem csak őróla, magáról, hanem a világról, az életemről, a dolgoknak a súlyáról, hogy az, hogy most beálltak a sorba elém pofátlan módon, mindjárt jelentőségét veszíti. És az utolsó dolog, és ezzel szeretném befejezni, hogy mikor átadom magamat az Isten dicsőítésére, és hajlandó vagyok elindulni ezen az úton, hogy akkor én ezt majd tanulni fogom, ez örömöt szerez. Ez örömöt szerez nekünk is, akik ezt tesszük, és egy egészen titokzatos, számunkra felfoghatatlan módon örömöt szerez az Istennek is. És ez az igazi kulcsa szerintem a dicsőítésnek, hogy hát hogyan tudok én az Istennek örömöt szerezni? Hát mi van nekem, ami az Istennek ne lenne? Amit én oda tudnék neki adni? Valahogy mégis ezáltal tudok örömöt szerezni neki. Az elején azt mondtam, hogy hát sok ellenérzés van bennünk, meg milyen az, amikor valaki keresi a dicsőítést, és hogy az Isten az vajon, hát hogy van ez, hogy ő neki erre szüksége van, vagy ez kell neki. És amikor az Istenhez beszélek, az Istenről, akkor itt van az a kérdés, hogy hát minek mondjam, nem tudja, Isten, te hatalmas vagy. Nem tudja az Isten, hogy hatalmas, Isten, te erős vagy. Nem tudja az Isten, hogy övé minden hatalom, menjen és földön. Miért mondjam neki, hogyha ő ezt úgy is tudja? Mi az értelme ennek az egésznek? És bevallom nektek őszintén, hogy ezt én most anyák napján értettem meg közelebbről, és most szeretnék egy képet kérni, Ági, hogyha be tudod kapcsolni ezt, amit hoztam. Engedélyt, egy családi titkot bontok most ki előttetek, de engedélyt kértem rá, hogy ezt megtehetem. A Dorka lányom ezt az ajándékot készítette a feleségemnek anyák napjára. Látjuk a szép rajzokat, a szöveget nem tudjátok elolvasni, mert nagyon apró betűs, de én elolvasom. Ez egyébként egy nagyon szépen laminált, kidolgozott kis lap. Lehet, hogy még látni is fogjátok, köszönjük. Édesanyámról. Anyák napjára ajándék az én édesanyámnak. Szeme kék, mint a tenger. Haja sötétbarna. Alkata ölelésre kívánkozik. Arca természetesen a legszebb számomra. Jó szívű, és mint minden anyuka, védi és félti gyermekeit, kikkel sok a baj, de ő szereti őket. Azért vagyok hálás, hogy akármilyen kamaszok és engedetlenek vagyunk, mégis ad az övéből, és tesz azért, hogy mi felnőjünk, mire nagyok leszünk. Szeretettel, Dorka. Mi történik ebben a kis ajándékban? Hát a lányom beszél az anyukájával, az anyukájáról. Miért nem tudja, hogy kék a szeme? Nem tudja, hogy barna a haját? Mondhatnánk azt, hogy hát ennek semmi értelme, igaz? Hogy hát hogy ne tudnánk, hogy kék a szeme? Az egész családban mindenkinek kék a szeme. De mégis megkérdeztem a feleségemet, hogy milyen érzés volt ez neki olvasni, vagy mi az, ami megragadta őt, és hát ezt emelte ki, hogy fantasztikus élmény volt meglátni azt, hogy ő, amikor rám néz, akkor így néz rám, vagy ez a gondolat van benne, amikor rám néz. Azt hiszem, hogy valami hasonló dolog történik a dicsőítésben, hogy az Istenhez beszélek, az Istenről beszélek, és valami egészen titokzatos módon az Istennek örömöt tudok szerezni, a mindenható, mindenek fölött uralkodó, hatalmas, örökkévaló Istennek, valamilyen titokzatos módon örömöt tudok szerezni azzal, hogy én őróla beszélek, ő neki. Amikor dicsérem az ő hatalmát, az ő bölcsességét, amikor azt mondom, hogy Istenem, nem értem ezt a mostani szituációt, amiben vagyok, ki akarok kerülni belőle. De hogyha te valóban minden hatalommal rendelkezel, hogyha te minden bölcsességgel rendelkezel, és én mégis ebben a helyzetben vagyok, akkor én nem tudom, Istenem, leteszem a bölcsességemet, leteszem az igényeimet, és csak azt mondom, hogy nem tudom, hogy ezt most miért adod, de szeretnélek ebben meglátni téged. Hogyha az ember beleengedi magát a dicsőítésbe, akkor azt gondolom, hogy egészen új dimenziókat nyit meg az Isten előttünk, és nem csak őt fogom másképpen látni, nem csak saját magamat fogom másképpen látni. Itt ezt mondja egyébként János, illetve ezt mondják a dicsőítő énekben, hogy mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá és papokká tetted őket, ami Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Na testvérek, így látjuk magunkat, hogy uralkodunk a földön, és királyság vagyunk, meg papok vagyunk. Péter apostol ezt írja a levelébe. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonába vett népe. Másik fordítás azt mondja, hogy megtartásra való nép. Így látjuk saját magunkat? Ezek vagyunk mi? Vagy a kis csonkabunkák, akiket félrelöknek, annyira nyámnyilák vagyunk, hogy még a sorba is kijelőznek bennünket, akikben mindig bele lehet rúgni, és akkor mivel jól nevelt keresztjének vagyunk, még nem is küzdünk az igazunkért. Ezek vagyunk mi? Mi változtatja meg az egyiket a másikká? Hát én azt gondolom, hogy megismerni az Istent, bekapcsolódni az Isten dicséretébe, és Isten megcselekszi azt, hogy ne csak őt lássam másképpen, ne csak magamat lássam másképpen, hanem még a körülményeimet is másképpen. Cselekedje meg ezt az Úr, és valóban folytatjuk most a dicsőítést a következő énekkel, ami így kezdődik, Király vagy. Megilletődötten állunk a trónterem küszöbén, mi még nem látjuk az angyalkar, nem látjuk a trónnak a fényességét. Most tükör által homályosan látunk, de köszönjük neked ezeket az igazságokat, amiket most így az ige üzenetén keresztül a fülünkkel hallottunk. Urunk, olyan csodálatos lehet az, ami ott zajlik a te jelenlétedben, és bár szeretjük az életet, amit tőled kaptunk, de azért valamennyire vágyakozunk is oda, hogy ezt közelebbről lássuk, hogy ebbe bekapcsolódjunk, hogy akadályok nélkül csodálhassuk a te nagyságodat, és hogy dicsérhessünk is téged. De köszönjük ennek a lehetőségét, hogy bár nem vagyunk még ott teljesen, de mégis bekapcsolódhatunk, hogy te valamiért a kedvedet leled abban is, hogy mi itt töredékesen, de dicsérünk téged itt a földi életben. És megvalljuk neked, Urunk, hogy valóban az a fajta dicsőítés, amit mi tudunk hozni eléd, az nagyon töredékes. Töredékes azért is, mert sokszor belevegyül a magunk dicsőítése is, a magunk dicsőségének a keresése. amit megvallunk neked, hogy ez valóban bűn, és a tiédet vesszük el ezzel. És töredékes azért is, mert valamikor lehet, hogy a szívünk kész lenne, de azt érezzük, hogy a körülmények, azok megakadályoznak bennünket, a testünk megakadályoz ebben, betegségek meg tudnak akadályozni, szomorúság, veszteségek, krízisek elterelik a figyelmünket, és csak azt érezzük, hogy fáj, és nem érezzük, hogy annyira nagy kedvünk lenne neked énekelni. De Urunk, köszönjük neked, hogy te vagy az a megöletett bárány, aki a véreddel vásároltál meg bennünket, aki mindezeket az akadályokat te felülírtad, te átírtad, aki leszámoltál a bűneinkkel, aki hordoztad a fájdalmainkat, akik a te sebeid által gyógyulhatunk meg. Urunk, kérünk téged ezért, hogy vonj közelebb magadhoz, és köszönjük, hogy most nem kell valamit eljátszanunk előtted, hanem ahol most éppen állunk a hídben, úgy jöhetünk hozzád. Ami most számunkra igazság belőled, amennyit eddig megláttunk, azt szeretnénk most megvallani. Azzal akarunk dicsőíteni téged, és belekapaszkodunk a te ígéretedbe, hogy mutatsz még többet is magadból, már itt a földi életben is, és egyszer pedig kinyitod előttünk is azt az ablakot, azt az ajtót, amin keresztül János mindezt láthatta. Legyen tiéd a dicsőség, és kérünk téged ezért, hogy tartsd a szemünket mindig önmagadon, hadd lássunk téged egyre nagyobbnak, egyre nagyobb úrnak, királynak, nem csak a templomban, hanem az egész életünk fölött. Amikor kimegyünk innen, akkor a harcos mindennapokban is, a drágulások között is, az elszabaduló élelmiszer vagy energiaárak között is, a békétlenség fölött is, a háborúban is. Amikor hadd lássuk azt, hogy te király vagy, és mivel tudjuk, hogy te király vagy, ezért most téged ostromlunk a kéréseinkkel is, és így hozzuk eléd a világnak a fájdalmát, hozzuk eléd azt a sok igazságtalanságot, ami uralkodik, hogy a hatalmasok bármit megtehetnek, és a kis ember megszenved, és hozzuk eléd a mi életünknek az igazságtalanságait is, hozzuk eléd azokat a sebeket, amiket szereztünk, hozzuk eléd azokat a hiányokat, amiket nem kaptunk meg, nem lettek betöltve. De ezért imádkozunk, Urunk, hogy amikor rád nézünk, akkor te gyógyítsál ezekből bennünket. Így szeretnénk, hogy egy dicsőítő életünk lehessen, akkor is, amikor kimegyünk innen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva énekeljük Isten tiszteletünknek a záró énekét, az új énekeskönyv 188-as énekét, Uram, szent vagy, és majd a végén állva kérjük az áldást.
Szeretlek, és szeretlek, minden nap. Uram, szent vagy!
Uram, szent vagy!
Uram, szent vagy!
Hatalmas vagy!
Hatalmas vagy!
Te vagy méltó!
Te vagy méltó!
A dicséretre!
Dicséretre!
Veled járunk!
Veled járunk!
Rád tekintek!
Rád tekintek!
És szeretlek!
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindannyiunkkal. Amen. További szép vasárnapot kívánunk!